Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És új helyszínen, ezúttal Ambus Tamást köszöntjük nagy szeretettel. Itt nagyon sok újdonság volt a podcast életében az elmúlt napokban is, meg hát természetesen azzal, hogy elindult az Európa-bajnokság, mi is egy kicsit próbáltunk újítani, és ahogyan jeleztük is felétek, 10 adással jelentkezünk a tervek szerint a torna alatt és a tornának a környezetében. Tomi pedig abban is új, hogy bár nem először szerepelsz a teljes terjedelemben, de te vagy az első Arena 4-es vendége a podcastnak.
Igen, külön köszönöm a meghívást így, és ezt a megtiszteltetést, úgyhogy valóban digisportosként jó pár évvel ezelőtt már megfordultam nálatok, úgyhogy most debütálok ilyen szempontból.
Hát meg Domával is, mert vele akkor még nem találkoztál.
Ilyen szempontból nem, egyébként kiderült, hogy korábbi világversenyeken dolgoztunk már így együtt, illetve ismertük egymást, úgyhogy...
És hát nem véletlen az, hogy Tomival fogunk itt az Európa-bajnokságról is beszélni, mert nem csak Európában indult el a kontinens torna, hanem bár nem olyan egyszerűen és egy kicsit döcögösebben a vártnál, de Dél-Amerikában is a Copa America, te már túl is vagy az első közvetítésen, de mielőtt arról beszélnénk, természetesen először az Európa-bajnokságról lesz szó, és hát... Azon gondolkoztam, hogy történjék bármi is, biztos, hogy nagyon sok emlékezetes dolog lesz még ezen az EB-n. Fogunk erről másképp beszélni 5 év múlva, mint arról az EB-ről, ahol Christian Eriksennel az történt, ami ugye összeesett a 43. percben a finnek elleni mérkőzésen, és hát szerintem olyan döbbenetet, olyan sokkot váltott ki ez az emberekből, hogy nem hiszem, hogy ha fel akarom idézni ezt a tornát, akkor tud eszembe jutni nagyon sok minden más majd.
Hát egyelőre biztos, hogy az emlékek nagyon frissek, tehát ez biztos, hogy még rányomja a bélyegét erre az Európa-bajnokságra, hogy aztán x év múlva mi lesz, nyilván ez elsőként fog a legtöbb embernek az eszébe jutni. Egyelőre ugye biztató hírek érkeznek az ő állapotáról, de nyilván hát nem tudom, mennyi az esély arra, hogy látjuk még majd a futballpályán, de ez most teljesen mellékes is természetesen. És hát ilyenkor az embernek, sajnos én már hát olyan szempontból benne vagyok a korban, hogy elég sok mindent átéltem hasonló esetek kapcsán. Főleg ugye emlékszem, hogy a 2000-es évek elején nagyon sok ilyen példa volt, Dárdai Balázstól Folyén keresztül Fehér Mikiig. És ugyan helyszínen még, tehát mondjuk stadionban, idézőben test közelből nem éltem át ilyet, de rengeteg ilyen szomorú hírt hallottunk, és hát ezen a sokkon egyelőre nehéz túllépni, az biztos.
Kicsit szerintem hagyjuk ülepedni a dolgot, mert azzal, hogy Eriksen túlélte, és ugye egyelőre jól van, azért ez egy picit más megvilágításba helyezi szerintem. Tehát június 14-a van most, 11-én kezdődött az EB, még van egy hónap, azt szerintem, hogy mindig ez jutna eszünkbe, főleg, hogyha Eriksen fölépül, szerintem, vagy remélem, hogy nem ez fog először eszembe jutni a 21-es EB-ről.
Hát viszont azért azt nagyjából kijelenthetjük, hogy Eriksen pályafutása alig, hanem véget ért, miközben én nekem, ezt már többször mondtam itt a podcastban, és az egyik kedvencemről van szó, egy zseniális tehetségű középpályás. Nagyon szeretném azt mondani, hogy még jelen pillanatban is, és nem csak volt, de ugye jelen állás szerint az olasz szabályok miatt nem adhatják ki a sportorvosi igazolását egy szívmegállás után. Ugye erre nincsen lehetőség az ország egészségügyi szabályai szerint, és azt hiszem, hogy ez a helyes eljárás is. Tehát nem gondolom azt jó ötletnek, hogy ha bármilyen más országban erre esetleg engedélyt lehet kapni, akkor ott neki még folytatnia kellene ezt a pályafutást. Tehát itt gyakorlatilag azzal együtt, hogy mennyire káprázatos dolgokat tudott művelni a pályán, sajnos egy lezárt karrierről beszélhetünk.
Hát igen, és hát micsoda lezárás lesz ez, még hogyha ezt nem is így képzelte el, ugye egy bajnoki cím az Interrel, de hát itt lett volna lehetőség, hogy a dán válogatottal, amely azért, hát talán mondhatjuk, hogy elég régóta nem volt ilyen acélos. Nem mondom, hogy ezt a 92-es váratlan menetelést feltétlenül meg tudták volna ismételni, de az biztos, hogy ebben a csapatban, amelyben sok jó játékos van egyébként, valahol ő volt az a karmester. Hát tényleg milyen rossz, hogy ezt így múlt időbe kell mondani, mert ezt most tudomásul kell vennünk, de hogy ezek után ez a dán válogatott már nem ugyanaz lesz.
Be lehet csatornázni ezeket a rossz érzéseket úgy a mentális energiákba, ahogyan az már többször megtörtént a fociban, hogy hihetetlen összefogásra, erőre volt képes az, amit éreztek ilyenkor a játékosok, és azt azért láthattuk szerintem itt ezekből a jelenetekből is, hogy borzasztó erős karakterek, nagyon-nagyon komoly jellemek mutatkoztak meg a dán válogatottban akkor, amikor igazán fontos volt.
Hát igen, Simon Cseher személyisége gyakorlatilag ugye, hogyha a közösségi oldalaimon figyelem az ismerősök reakcióit, hát sokan vannak sajnos, akik mondjuk a focihoz annyira nem kötődnek, de az ő nevét mindenki megtanulta. Ezeket az emberi gesztusokat, azt a hihetetlen lélek jelenlétet, amit ő produkált, Schmeichel, bár ugye az édesapja is megnyilvánult más szempontból, talán erről is fogunk beszélni, hogy mit kellett volna csinálni, mi lett volna a helyes döntés. Az, hogy ez milyen energiákat ad mondjuk a dán válogatott tagjainak, hát azt láttuk, hogy itt játszaniuk kellett, és hát ezen a mérkőzésen nyilván ez már a másik fél időben nem ugyanaz volt. Nem is tudom, hogy focis példát, inkább egy kézilabdás példa jut eszembe. Már persze minden alól, igen, a Kozma gyilkosság után nagyon hamar kellett ugye a Veszprémnek játszani, egyöntetően úgy döntöttek, hogy játszanak, és egy elképesztő energiát produkáló csapat volt, emlékeim szerint, aki, amely annak idején talán a Montpellier-t verte meg, ha jól emlékszem. De
szerintem spanyol ellenfél
vagy spanyol ellen, igen. De a lényeg az, hogy hát igen, sajnos az is...
Leon, azt hiszem, de nem...
Régen
nem
volt. Igen. De ezt most így nem tudjuk. Én azt gondolom, hogy itt szakmailag is felmerül, hogy Eriksen nélkül nem biztos, hogy így működni fog ez a dolog. Tehát az, amiben esetleg reménykedtek, azt elérhetik. A másik részét pedig még nem tudhatjuk.
Hát azt nem tudhatjuk, hogy mennyi idő alatt dolgozzák ezt föl. Még annyi jutott eszembe itt a hatásáról, tehát hogy több mint foci. Ez Hollandiában jöttek ki olyan hírek, hogy pillanatok alatt szombaton a Holland Vöröskereszt az aznapi defibrillátor eladási számot meg négyszerezte. Tehát, hogy ilyenkor jön az, hogy mennyire fontos az ilyen dolgokra is figyelni. És például, ami régebben azért mondjuk Foénál, mondjuk Puertánál még, az is 2007-ben volt, nem volt olyan egyértelmű, hogy legyen defibrillátor például egy stadionban.
Hát, hogy Fehér Mikinél ott ugye ő volt az első, akinél egyáltalán ez felmerült, hogy akkor mi lenne, hogyha lenne pályaszéri defibrillátor, és most ez mentette meg az életét.
Így van, mert ugye nem tudom mennyire megbízható, olvastam egy ilyen számot, hogy defibrillátor nélkül 7% körüli az esélye ugye egy ilyen újraélesztésnek, amit egyébként nem tudom, hogy miért kellett mutatni, még akkor is, hogyha elpróbálták takarni a dán játékosok. De defibrillátorra, hogyha 3 percen belül odaér és megkezdik az újraélesztést, akkor 70% fölött van, és ezek azért óriási számok. Meg azt akartam még mondani, ugye, hogy a korábbi esetekkel azért az ellentétes, hogy szerencsés a kimenetele. Azért féltem még ott élőben nagyon, mert Puertánál, Foénál is az volt, hogy ugyan elsőre sikerült őket megmenteni, Puerta ugye a saját lábán jött le a pályáról annó a Sevilla meccsén, de hogy utána megint összeesett, és Eriksennél nem ez volt, és azóta már jött orvosi megerősítés is, hogy nem ugyanaz volt, mint ezeknél az eseteknél, tehát ez ebből a szempontból egy szerencsés kimenetelő dolog, és főleg itt a defibrillátor az, ami szerintem nagyon fontos, hogy ott volt, és hogy ez ezen túl könnyen lehet, hogy nem csak stadionokban lesz egy alapvető kellék, hanem máshol is mondjuk életet ment.
És hát ugye sokféleképpen lehet sajnos ilyen súlyos sérülést szenvedni, de ugye bennem előzetesen ugye kommunikáltunk, hogy miről is beszélünk a műsorban természetesen, és azért, ha emlékek között kutatok, nekem a legfrissebb ugye a 2 évvel ezelőtti Magyar Kupa döntő. Ugye nem szívleállás, de Lovrencsics Gergő esete, amit élőben, tényleg a tévében mutattak, és ugye Hajdúé Pisti szavai máig bennem csengenek, amikor ugye Murka Benedekkel ütközött Gergő, és nem mozdult, és történjen már valami, és az ember tényleg annyira bele tudja élni magát ebbe, és így megváltozik minden, tehát teljesen mindegy, hogy milyen esemény van, addig ugye vagy szurkolt valakinek, vagy valamilyen szempontból figyelte, és amikor felemeli a kezét, mondjuk a hordágyon, és azt a megkönnyebbülést átélni, hát ugye itt is
a közönség üdvriolgásából lehetett hallani, hogy valami pozitív dolog történt.
Meg abból ugye, hogyha hordágyra teszik, akkor ott már pozitív dolog. Tehát az egyértelmű volt.
Na beszéljünk egy kicsit erről, hogy akkor itt mi volt a helyes döntés, hogyan kellett ezt a szituációt kezelni. Ugye én azt hiszem, hogy itt a 3 szóba jöhető, vagy mondjuk legyen 4 szóba jöhető opció közül egy az teljesen megvalósíthatatlan lett volna, hogy az egész tornát tolják el egy nappal. Ezt a szállodafoglalások, az egyéb olyan dolgok miatt szerintem azonnal el lehetett vetni. Ugye három másik lehetőség vetődött még föl, hogy gyakorlatilag befejezetnek nyilvánítják a mérkőzés 0-0-ás végeredménnyel, másnap játsszák le délben, vagy ott folytatják. Ugye a játékosok döntöttek a hivatalos verzió szerint, és azóta azt is tudhatjuk, hogy azután döntöttek így, hogy beszéltek Christian Eriksennel, aki a kórházi ágyról ugye kapcsolatba tudott lépni a csapattal. Mit gondoltok? Én elmondom, hogy mit gondolok, aztán vitatkozhattok, vagy egyetérthettek velem.
De várj, gyorsan még elmondod, hogy mi volt a másik két opció?
A másik két opció ez, hogy másnap játsszák, vagy aznap. És ezek közül...
Másnap, aznap meccsbefejezés, vagy egy nap eltolás.
Jó.
Így jön össze a négy, akkor ha jól értettem.
Így van. Tehát, hogy befejezetnek nyilvánítják a meccset, tolják a programot, vagy másnap játsszák, és az aznapi. Én úgy tudom, hogy alapvetően ez a kettő dolog maradt a pakliban, az aznap lejátszás, vagy a másnap. Tehát a játékosoknak már ezt a kérdést tették föl.
Igen, és ezt mondta a szövetségi kapitány is, hogy ezt nem értett, hogy miért csak ez a kettő maradt.
Én azt gondolom, hogy magamból kiindulva gondolkoztam, és bennem az fogalmazódott meg, hogy iszonyatos sok hatás ért ezzel az egész jelenetsor és látvány sorról, amit nyújtott ez az egész tizen pár perces küzdelem az életért a játékosnak, de hogyha ott 8 órakor mondjuk valaki engem megkérdezett volna, úgyhogy nyilván nem futballoztam soha ezen a szinten, hogy most akkor a gondolataimmal menjek vissza a szállodába, és utána 12 órakor jöjjek vissza, és kezdjük újra ezt a mérkőzést, vagy még akkor itt a Teltháza stadionban, Kopenhágában játsszuk le akkor alig, hanem én is azt mondtam volna, hogy inkább játsszuk le. Persze nyilván nagyon nehéz ebbe a helyzetbe belelátni bármit kívülállóként, de én azt hiszem, hogy a lehetséges döntések közül a legjobb született, és nem, tehát Höjbjer kihagyta a 11-est egy nagyon erős karakterként, nem vagyok benne biztos, hogy a következő meccsen ez nem jött volna ugyanígy ki, vagy Lukaku hogyan lépett pályára, úgyhogy elmondta, hogy gyakorlatilag több időt töltött Christian Eriksennel, még aznap este ő is játszott, mint a családjával az elmúlt egy fél évben körülbelül.
Nekem pont azért tűnt volna a másnapi lejátszás, vagy újrajátszás, vagy folytatás logikusabbnak, mert addigra már megtudták volna azokat a jó híreket, hogy relatíve jó híreket, hogy Eriksen jól van, kommunikál.
De ezt tudták, beszélt velük.
Értem, csak ugye ott rögtön azért fél órán belül még ebben nem lesz teljesen biztos, hogy ez állandó.
Hát annyit tudtunk, hogy stabilizálták az állapotát, magánában üzent. Nagyon sok plusz információt, persze voltak vizsgálatok, de azért másnap sem tudtuk, igazából ráerősítettek arra.
Így van, a plusz információk abból jöttek, hogy az orvos megszólalt, akivel nyilván ők beszéltek, tehát hogy a dán játékosok azokkal az információkkal szerintem rendelkeztek már a döntés meghozatalakor, amivel egyébként utána a másnap a közvélemény is szembesült. Bocsánat, még egyetlen egy dolgot akartam kiegészítésként mondani, mert az alapkérdés az erre vonatkozott volna, hogy szerintetek kinek kellett meghoznia ezt a döntést, mert hallottam olyat is, hogy itt egyértelműen azt kellett volna mondani az UEFA-nak, hogy itt most nincs játék, vagy ott vannak a főszereplők, a játékosok, vagy netán maga Christian Eriksen, aki ugye támogatta azt, hogy ez folytatódjon ez a meccs.
Hát ideális esetben én azt gondolom, hogy a szövetségi kapitány vezetésével a játékosok illetékesek ebben. Persze tudjuk, hogy nagyobb erők is mozognak egy ilyen mérkőzés vagy torna lebonyolítása kapcsán, és sok minden tényező számíthat, de én azt gondolom, hogy ez az ő döntésük kellett, hogy legyen.
Mint ahogy mennyire tudjuk, az is volt.
Igen, tehát ez kommunikáció kérdése. Nyilván az UEFA-nak is vannak szempontjai, és ilyenkor az illetékes megnézi, hogy na, hogy játszhatunk, mikor van másnap meccs. Ugye tudjuk, hogy három meccs volt másnap, tehát azért az, hogy ott párhuzamosan játszanak le meccseket, akkor az UEFA-nak azt is át kell gondolnia, hogy ott akkor hogy, miképpen tudnák azt áttenni, tévében hogy tudnák ezt megmutatni, de nyilván az elsődleges szempont az, hogy megkérdezik a játékosokat.
De ugye szurkolók is voltak, lehet, hogy a chartergépük aznap éjjel a finneknek elment. Most ezek nagyon apró dolgok, nyilván egy ember élet szempontjából.
Hát hogyne, ezek mind eltörpülnek. Alapvetően csak szerintem ezeket is számításba kell venni. Tehát számításba kell venni azt, hogy van egy kommentátori rotációja egy Európa-bajnokságnak. Tehát, hogy 4-5 fős kommentátori tímek alkotják az összes televíziónál. Önnekik van egy pontos programjuk, hogy hogyan repülnek az egyik helyszínről a másikra. Ugye ez logisztikai nehézségeket azért bőven okoz az Európa-bajnokság a rengeteg helyszínével. Tehát
meg ráadásul még a járvány okozta változatlanul részben fennálló.
Így van, tehát hogyha valaki csak így magánemberként próbálna utazni az elkövetkezendő napokban, mint ahogy mi például majd próbálunk, az pontosan tisztában van azzal, hogy ez most mennyi plusz regisztrációval, plusz adminisztrációval jár. Mondom még egyszer, tehát hogy nem szeretnék egy kicsit sem érzéketlen lenni, mert ugyanúgy szerintem megérintett engem ez.
De hát álszentség lenne, hogy ezekről a dolgokról nem beszélnénk, mert azért...
Igen, mint szempontok, ezek fel kellett, hogy merüljenek. Ezzel együtt én azt gondolom, és egyetértek teljesen veled, Tomi, hogy a játék, végső soron a játékosok döntésének kellett lennie annak, hogy melyik.
Ettől függetlenül azt mondom, hogy másnap más lelki állapottal léptek volna pályára, de mondom, én nem azt mondom, hogy mindenképpen a másnapi lett volna a jó döntés, mert így is azért jó meccset láttunk, és valahol olvastam azt a meccs közben után talán, hogy látszott, hogy milyen fair módon játszanak a játékosok, és odafigyelnek a belépőkre, hát én ezt nem így láttam, tehát abszolút
jó, de mondjuk például a Fingolnál, ugye az ünneplés, mintha az elején úgy elindult volna, és aztán így szóltak egymásnak, hogy srácok,
ezt most nem kell,
fogjuk vissza magunkat, és ott ez nagyon emberi volt.
Szerintem önkéntelenül mindenkiben felmerült, hogy vajon, hogyha nem ez a szituáció, akkor Schmeichel leér erre a labdára.
Hát igen, meg hogy ennyire elalszik a védelem, és akkor Pohján Paló így ezzel a csukafejessel be tud-e találni. Mindenesetre tényleg egy érdekes szituáció volt ezzel, hogy egy történelmi gólt szereztek a finnek, és ezt teljesen méltányos okokból így ünnepelték, ahogy...
Ne felejtsük el, hogy egyetlen kapura lövése volt az egész meccsen a finn csapatnak, az első nekik az Európa-bajnokságok történetében, az első kaput talált, és az első gól
is. És még nem is puki szereztem, mert akkor még azt mondom, hogy...
Na de hát akkor lépjünk ezen tovább, és természetesen innen is a legjobbakat kívánjuk Christian Eriksennek. Mielőbbi felépülést, és azt, hogy hát megtalálja a számítását. Én azzal együtt, hogy mennyire imádtam az a játéket, nem szeretném pályán látni itt az elmondott okok miatt.
Ezt az orvosok tudják.
Igen, tehát hogy remélhetőleg tényleg a legmagasabb szakmai tudással ezt meg tudják határozni az egészségügyi szakemberek. Szintén egy kapuralövés volt Olaszország ellen az első mérkőzésen. Eléggé meggyőző teljesítményt nyújtott a Mancini csapat, de bevallom engem, ez azért annyira nem lepett meg, mint a világ nagy részét, hogy hú, mennyire jók ezek az olaszok. Ezek az olaszok két éve legalább ennyire jók.
Hát és nem olaszok, vagy nem tudom, hogy mit mondjak. Tehát ami mi felnőttünk, amin szocializálódtunk, hogy az olasz csapattal kapcsolatban a sztereotípiák kőkemény, kíméletlen védők és előkíméletlen támadók.
Jó, de bármit mondasz, azt el kell mondanom, hogy te német szurkoló vagy, úgyhogy...
Nem teljesen, az olaszokkal is... Na, most aztán kiteregetted itt a szennyes szerintem.
Ez igazi szennyes, tehát... Hogy
hát ha már ilyen érzelmi megnyilvánulások vannak, azért azt hadd mondjam el, hogy nekem tényleg a gyakorlatilag születésem óta, tehát a magyar válogatott az mindenek felett, de ezt most csak így a rendkedvéért mondom, hogy tényleg minden más csak utána jön. Voltak nagy kedvencem, ugye a hollandok régi generáció, a németek mindig is, és az olaszokat is nagyon szeretem, azért ezt tudod szerintem.
Igen.
Sőt, akkor már előttől az is, hogy Torino szurkoló vagyok.
Tehát... nehezen tudom megbocsátani azért. Tehát, hogy hát szeretheted az olaszokat, de azért egy ekkora handicappel.
És ezzel most jó. Magadat is elárultad, bár ez már megtörtént pár
szó. Igen, szerintem ez talán nem újdonság.
Török testvéreinket kell is szimpatizálok, tehát nem akarok most itt kést forgatni a szívükbe, de komolyra fordítva, tényleg ez az olasz csapat, ami nem volt annyira jellemző korábban, ugye nagyon kreatív és nagyon fontos szerepet betöltő középpályásaik vannak, miközben régen tényleg mondjuk voltak jó kapusaik is, de ugye a védők, ikonikus védők és ikonikus befejező emberek, támadók, akik jellemezték. Ez most sokkal inkább egy csapat, csupa nagybetűvel.
Én teljesen leakadtam azon, hogy soha korábban nem lőttek kettő gólnál többet. Tehát ugye ez volt az első 39. ilyen meccsükön, hogy kettőnél több gólt lőttek az EB-n.
Hát igen, és hát ez több volt, mint meggyőző, így kezdetnek. Nem tudom, hogy ez a folytatásban mit hoz majd, de nagyon motiváltnak tűnnek. Tényleg jó paszban, jó szériában is vannak. Nincsenek talán akkora világsztárjaik, mint megint akkor, nem tudom, Pippo Inzaghi, vagy Paolo Rossi, vagy sok mindenkit emlegethetnénk, akár a 2006-os hősbrigádot. De mégis elképzelhető, hogy ez a csapat ez nagyon messzire eljuthat.
Ha már Pippo Inzaghit említetted, egyébként pont egy nagyon kedves ismerősömmel beszélgettem arról, hogy Immobilének olyan erényei vannak, amik eddig azért feltétlenül ilyen nagy tétnél nem mindig buktak elő és jöttek ki, de ő egy ilyen Vieribe volt ott Pippo Inzaghi, tehát hogy minden olyan erénnyel büszkélkedik, amivel Pippo Inzaghi is, ahogy érkezik a kapu elé, viszont hogyha mondjuk futni kell, hogyha a védelem mögé belőtt labdákkal kell kezdeni valamit, akkor ő abban is nagyon-nagyon jó.
Igen, hát én azt hiányoltam tőle, hogy azért a nemzetközi porondon adós volt tartósan a jó teljesítménye, tudjuk jól, hogy mire képes az olasz bajnokságban. Azt is megkockáztatom, hogy igen, csak leégett, amikor például a légiósnak állt, tehát látszik, hogy
azért az olaszok nem ritkán... nagyon kockáztattál.
Igen. Az olaszok ugye sokáig jellemző volt, hogy nagyon nem érezték jól magukat idegen környezetben, aztán ugye elkezdtek Angliába szállingozni erre-arra, tehát oké, vannak már légióseik. Immobile szerintem tipikusan az a játékos, aki otthoni környezetben jól érzi magát, és hát remélhetőleg a válogatottban is egyre inkább beindul.
Várjunk ezzel egy meccset még szerintem, vagy kettőt. Tehát, hogy az, amit a török válogatott mutatott, az elég furcsa volt. Nagyon hasonló volt az első két kapott gól. Nagyon üresnek tűnt az a helyzet, amiből végül született mind a két találat, és ami erőssége szerintem ennek az olasz csapatnak, hogy pont az a poszt, amiről azt gondoltuk, hogy a leggyengébb, az volt a legjobb, a bal hátvéd.
Spinazzola, igen. Hát nagyon érdekes, azért azt mondhatjuk, hogy az összes olyan döntés, amit Mancini hozott ezzel a mérkőzéssel, meg talán mondhatjuk, hogy ezzel a válogatottal kapcsolatban az ült. Itt tényleg Spinazzola esete is tökéletes példa erre, Chiesa helyett Berardi kezdett.
Locatelli.
Mérkőzésen, hát ugye Verratti sérülése is okozta azt, hogy Locatellinek kellett előlépnie, de mindegyikük nagyszerűen teljesített és igazolta azt a döntést.
Abszolút, abszolút. De egyetértek Domával, tehát igazából szerintem ez a török válogatott, ez most igazolta a idézem a rossz hírét. Én ilyen gyenge török csapatot nagyvilágversenyen nem nagyon láttam még. Hát azóta, hogy láthatjuk őket tulajdonképpen, tehát mondjuk a 2002-es VB csapathoz hasonlítva, cipőjüket nem tisztogathatnák, és ugye azért nem véletlen ez a kipottyanás a Nemzetek Ligájából is, és hogy oda-vissza elvertük őket, ez nem a mi érdemeinkből von le, de láttuk őket játszani, hogy gyakorlatilag egy eléggé szárnyaszegett társaság. Úgyhogy az igazi erőpróbák még hátra vannak, de ettől függetlenül tudjuk, hogy az olaszok azért értek el szép eredményeket az elmúlt években.
Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként nyilván nagyon-nagyon korai lenne itt tényleg nagy örömódákat zengeni azzal kapcsolatban, hogy az olasz válogatott mennyire jó. Ehhez kellett a törökök gyengesége. És ugyanez a gondolatom megnézve a belga-orosz meccset is, hogy ott is egy nagyon meggyőzően teljesítő belga válogatott volt, de hát egy nagyon-nagyon gyengécskének tűnő orosz csapat. Ez az orosz csapat, ez csak otthon félelmetes, otthon erős?
Hát, vagy most kiderült, még ott se.
Ja, jó, igen, de amikor csak hazai rendezésű.
Amikor tartósan otthon vannak.
Igen, amikor nem kell utazgatni, meg csak nem is ijesztik meg őket azzal, hogy el kell hagyniuk Szentpétervárt.
Hát nem, ugye sokáig évtizedeken át arról beszéltünk, most a régi nagy szovjet csapatokról ne beszéljünk, de hogy ez az orosz csapat, hívták fáknak, vagy bárminek, úgy ment ki, hogy azért általában a selejtezőkben azért jó teljesítményt nyújtott, tudtuk, hogy vannak nagyon jó játékosaik, és lebőgtek. Nincs jobb szó erre. Volt talán egy Szálenkó-féle kifutott gólkirály cím, egymásnak köszönhető, amit így fel lehet idézni a korábbi évtizedekből, és volt ugye ez a hazai rendezésű világbajnokság. Hát igazából ilyen szempontból nem leptek meg, és hát azt is tudjuk, azért az orosz csapatok, még a klubcsapatok sem nagyon brilléroztak az elmúlt években korábbi magukhoz képest.
Tehát sőt, még gyakorlatilag az ukránoknál jobb a helyzet a Sáktárral, meg amennyi fiatal van a Sáktárnál, meg a Dinamo Kijevvel. Tényleg az engem ledöbbentett, hogy Zsirkov még bekerülhet egy orosz válogatott kezdő csapatába, és ez szerintem jól tükrözi azt, hogy mi a helyzet az oroszoknak.
Igen. Hát nyilván ezt azért szerintem ezzel a protekcionista politikával, mármint ami a labdarúgásban is jelen volt, tehát azzal nagyon, nagyon elrontották ezt az egészet. De annak idején ezt pontosan követted, meg tudom, hogy...
Igen, a Sportklub nevű néhai sportcsatornán, de szerintem te is.
Én is, de ugye ott...
Adtál jó kis orosz bajnoki meccseket.
Igen, de akkor hozták azt hiszem azt a szabályt, hogy akkor 5 orosz játékosnak kezdőként kell szerepelni, és a legjobb orosz játékosok ára olyan iszonyatosan fölment az égbe itt az orosz csapatok számára, hogyha jó orosz játékosokat akartál betenni, hogyha már úgyis muszáj őket játszatni, akkor vissza kellett hozni külföldről Kerzsakovékat, ugye abban az időszakban, és ez mondjuk odáig vezetett, hogy jelen pillanatban az orosz játékosok azok igazán komoly nemzetközi mércével mért versenysorozatban, bajnokságban nem feltétlenül szerepelnek. Amíg voltak olyan játékosaik, akik, most itt a horvátokat tudom jó példaként hozni, hogy tényleg döbbenetes, hogy az elmúlt 10 bajnokok ligája döntőben mindig volt legalább egy horvát játékos. Ilyet az oroszoknál nem találni még olyat sem, aki mondjuk BL8-at döntőben, vagy ott is csak nagyító valaki BL8-at döntőben.
Tehát belterjessé vált a bajnokságuk igazából. Még szerintem, amikor ez a sportklubos időszak volt, 2000-es évek vége, 2010 környéke, még arról beszéltünk, hogy talán a négy nagy bajnokság után még vitatkoztunk, hogy akkor melyik bajnokság jön a francia, ugye akkor hát a PSG-nek még nem volt ilyen aranykorszaka.
Portugálok nem, azért a Benfica.
Francia, Portugál, de az oroszt ide soroltuk, tehát egy valahol ezt a négy utáni következő két-három erősebb bajnokság közé odasoroltuk a Premier Ligát. Most nem a Premiert, hanem Premier Ligát. Igen,
most a tíz is bajosan van meg, nem?
Hát, nagyon, nagyon nem szállítják az eredményeket, tehát igen, én is így gondolom.
Most Zsoma, akartál valamit?
Ja, csak Ársavint, hogy még mindig ő az, akit visszasírnak, az is jól jelzi szerintem.
Így van, na, de akkor beszéljünk egy kicsit a belgákról, ahol Lukaku viszont hozta azt, és itt az ismert körülmények után, amit itt az előbb is említettünk, ez egy egészen különleges teljesítmény volt megint tőle. Ennyire jót tett neki ez a Contéval töltött időszak, vagy egész egyszerűen most érett meg arra a feladatra?
Az a furcsa, hogy most a belgák kapcsán mondta azt, hogy valamikor még már Martínez alatt, nem tudom melyik meccs volt az, ahol Origi kezdett előtte, és Martíneznek volt egy olyan nyilatkozata, hogy ő azt teszi be a kezdőbe, aki a legjobban dolgozik. És ez szerintem a 18-as VB előtt volt, hogy nagyon kemény edzőtábort vezényelt nekik, és Lukaku kimaradt ott egy kezdőből, és aztán folytatták ezt a kemény edzőtábort, és az a hír járja, hogy onnantól kezdve Lukakut nem lehetett megállítani edzésen sem. Tehát valószínű, hogy már ott is valami dac dolgozott benne, meg nyilván, ahogy a média megtalálta őt, nem csak a belga válogatottnál, hanem a klubjában is, onnantól kezdve azért ő szerette volna így megmutatni. Az a baj, annyira Conténál nem tudom, hogy milyen az a hatás, hogy tudja ő kihozni azt, hogy ne egydimenziós határ legyen, hanem egy ilyen teljesen
hát nagyon, nagyon nem az. Nyilván meg kell piszkálni, hogy túlsúlyos. És akkor, de ez azért viszonylag hamar elcsendesedett ez a vita vele kapcsolatban, nem? Hogy akkor hány plusz kiló van rajta, mert...
Igen, inkább bízom az.
Brutális. Tényleg félelmetes, ahogy kinéz meg, amilyen fizikai állapotban van.
Hát, most majd nosztalgiáztunk kicsit annak idején, nem csak az orosz bajnokságot, hanem bizony a belga bajnokságot is közvetítettük a sportklubban. Hát ez a 2007-8-9 környék, amikor dolgoztam. 14 évesen mutatkozott be, ha jól emlékszem, a 14 éves és nem tudom hány hónapos volt, amikor bemutatkozott az Anderlechtben. Úgyhogy valami irdatlan mennyiségű gólt szerzett ifi és eldőlő meccseken, tehát az utánpótlásban ilyen kimondhatatlan számok voltak, nem tudom, 36 szezonbeli meccsen rúgott, nem tudom, 200 gólt, tehát kb. Ilyen nagyságrendeket képzeltek
el. Mostanában is láttunk ilyet valakitől, azt hiszem. Valami norvég srác.
Ja, igen. Hát de ugye, és arról beszéltünk van, hogy ez a gyerek, ez nem lehet 16. Tehát amikor elkezdtük közvetett, amikor kezdett azért alapemberé válni, valóban 16 éves volt, hogy ez az ember nem lehet 16 éves. Tehát én már akkor
26-nak néztem. De ezt mondta is, igen. Hogy nem hitt el, amikor az igen. Első csapathoz került, hogy annyi idősen.
Ja.
Döbbenetes. Hát igen. Jó, hát gyakorlatilag a teljes pályafutását így végigkísérjük. És hát ez a belga csapat, ez... Hát
honnan tudod, hogy mi volt 9 éves korában?
Nem tudhatjuk. 9 évesen volt 18 évesen.
Hát legalábbis az érettsége az körülbelül olyan volt. Szóval tényleg döbbenetes. Nem nagyon nehéz találni olyan komplex felépítésű, játéktudású, taktikai érettségű csatárt az egész mezőnyben, mint amilyen
hát, ő. Egy abszolút egy unikum. Egyértelmű. De hát ez a belga csapat is félelmetes, tehát Én nem felejtem el, ugye végül is volt néhány negatív kalandom a 2016-os EB-n, talán emlékszel, beszéltük is, hogy a bordói meccsről nagyon tragikus körülmények között járattörlés miatt lemaradtam, de ugye egy meccsen voltam ott, Toulouse-ban, a belga-magyaron, mit nem bánok, mert szerintem jól játszottunk, és egy nagyon jó meccs volt, és belga szurkolók között ültünk, és vezettek 3-0, 4-0, és igazából keseregtek, folyamatosan Mark Wilmotsot szitták, és beszélgettünk velük, dicsérték a magyar csapatot, de hát mondom, srácok, ti nyertetek 4-0-ra. És azt mondják, hogy annyira rühellik Wilmotsot, annyira egy szedett vedett társaságot csinált ebből a belga, egyébként nagyon jó erőkből álló belga csapatból, mert azért már akkor kikiáltották őket, nem is annyira titkos favoritnak, és hát ellenünk speciál azért kijött nekik a lépés, Hazard egyetlen jó meccse volt talán az EB-n, és hát ez az edzőváltás, ez zseniális, tehát Roberto Martínez alatt a belgák is csapattá váltak, és talán, hát azért már a világbajnokságon is letették a névjegyüket, de én most, bár sokan a franciákat emlegetik legnagyobb favoritként, én valahol most a belgákra voksolnék.
Sőt, ez annyira jót tehet egy csapatnak, amikor nem rájuk figyel mindenki. Tehát a belgákat most senki nem sorolja az igazi esélyesek közé. Anglia, Franciaország, esetleg az olaszok, és akkor néhány ember megemlíti a spanyolokat, hogy okozhatnak meglepetést, a belgákat senki. És ez szerintem egyrészt nagyon jót tesz, másrészt viszont ugye korosodó csapat ez, tehát ahol Alderweireld és Vertonghen még mindig kezdő tud lenni.
Igen, ott azért nem a csúcson vannak
a kérdés, de közel vannak még a csúcshoz. Tehát ezért mondom, de hogy, hogy ez még így kiforrott válogatott.
Igen, és még ezt pont hozzá akartam tenni, hogy Alderweireld és Vertonghen esete azért is egy nagyon érdekes kérdés, mert valóban ők már lehet, hogy nem a legjobb teljesítményüket nyújtják, mint mondjuk abban az évben, amikor a Spurs-szel döntőbe jutottak a Bajnokok Ligájában, de sokkal nagyobb vezérek lettek, és talán inkább erre volt szüksége, mert zseniális tehetségekből nem volt hiány az elmúlt évtizedben sem a belga válogatottnál, de az olyan típusú vezér alakok, mint amilyennek most Lukaku tűnik, mint amilyennek már most itt éretten Alderweireld, Vertonghen, akár Demeyer.
Nem éreztek hasonlóságot? Ugye Chiellini, Bonucci, és a egyébként sok fiatalabb felálló olasz válogatott.
Tehát... Igen, ez a jó mix, nem? Hogyha vannak olyanok, akik
főleg
egyébként...
Főleg a hátulról tényleg vannak ezek a legendák, akik irányítanak.
Hát és meg akkor Debrainéről még nem is beszéltünk.
Igen, ez még egyébként egy nagyon ideális helyzet is, mert ugye pont a Rómával kapcsolatban vetődött föl idén nagyon sokszor, hogy nem jó az, hogy hátul vannak a fiatalok, elől vannak az idősebb játékosok. Itt mind a kettőnél jó a helyzet ilyen szempontból, mert a biztonságot nyújtó hátsó lagzat az ott van, hogyha biztonságot nyújtanak, mert nyilván itt szerintem azért az Achilles-sarok az továbbra is az lehet a belgáknál, hogy mondjuk kontrák kellene egy kicsit gyorsabb sürgép csapattal, mit fog kezdeni Alderweireld, Denayer fel.
Ha valahol megfoghatók, akkor valószínűleg ez az a poszt így van.
De karakterben többek.
Boyata is kezdő volt most, nem? És ő is 30 fölött van.
Hát vannak jó páran ebben a belga csapatban, úgyhogy tényleg itt most az egyik utolsó dobásuk lehet. Jó tudjuk, hogy a VB sincs annyira messze, de azért akkor is egy évvel idősebbek lesznek. És most már azért valamit, hát én annyiban vitatkoznék csak veled, hogy igen, talán az otcok meg a legnagyobb esélyek megfogalmazásakor nem biztos, hogy ott vannak, de azért van egyfajta nyomás, legalábbis a hazai közvélemény részéről, hogy azért ennek a aranygenerációnak, mert már nem nyert aranyat, de azért mégis valahol annak tartják, lehet, hogy nem lesz még egyszer ilyen esélye nyerni valamit.
És akkor beszéljünk a harmadik olyan csapatról, amelyik az eddig fellépők közül szerintünk esélyesként tartható számon.
Hollandia?
Ja. Hát nálam a hollandok nem végső, vagy van nálad szerinted?
Nem, de...
Mert egyébként nem rossz, tehát nem...
Jó, hát de az eddig legjobb meccset játszották
le. Nem tudjuk elképzelni őket, de igen.
Az eddig legjobb meccset játszották le az ukránok ellen, tehát hogy azt szerintem kétségtelenül így van, és tartást is mutattak, meg nem volt ez rossz. Na de Angliáról beszéljünk egy kicsit. Érdekes döntéseket hozott Southgate, végül az eredmény mondhatjuk, hogy őt igazolta, ez az 1-0-ás győzelem. Kicsit talán nehezebben jött össze, de tegyük hozzá, hogy azért a horvátok nem voltak ideális első ellenfelek az angolok számára. Egy mondjuk kicsit korlátozottabban, de játszani akaró csapatról beszélünk, brutálisan erős középpályás sorral. Ehhez képest az 1-0 szerintem egy egészen elfogadható eredmény.
Hát igen, azért a horvátokról azt tudtuk, hogy a három klasszis visszavonulása, válogatottól a visszavonulása után nem biztos, hogy már azt a játék előtt fogják képviselni. Nem is biztos, hogy ennyire kifutnak az eredmények, mint történt ez a világbajnokságon. És az első fél időben nekem nagyon komoly csalódást okoztak. Aztán valahogy az angol válogatott a jó kezdés után visszaesett. Nem tudom ezt most így hova tenni, hogy egy nyitómeccs, soha nem nyertek korábban Európa-bajnoki nyitómeccset. Az első meccsüket nem nyerték még meg ugye a kontinens viadalon. Úgyhogy én azért úgy érzem, hogy nagyon sok tartalék maradt még az angolokban.
Főleg, hogy tényleg az első 10 percet nagyon megnyomták, és utána kicsit az volt az ember érzése, hogy megijedtek attól, hogy egyszer-kétszer el tudtak futni azért a horvátok, és az első fél idő az onnantól nem unalomba fullad, de ilyen nagyon óvatos volt szerintem. Igen.
Itt nagyon érdekes dolog az, hogy mennyi potenciál lehet még bennük, hogy ugyan 26-os kereteket vihetnek ki, 23-at lehet közülük nevezni. Azért itt a kimaradókon egy kicsit én elméláznék, tehát hogy Sancho, Chilwell, Maguire közülük nyilván itt még a sérülés következményei miatt, de a másik kettő. Úgyhogy Henderson pedig ugyanúgy, mint Maguire, a hírek szerint még azért nem állt készen arra, hogy sorozatterhelésben őt lehessen játszatni.
Gyakorlatilag egy éve erről beszélnek Anglia kapcsán, hogy akkor ki lesz keretta, ki nem, mikor, hogyan, ki lesz a 25. ember, ki lesz a 26. Sancho talán az egyetlen ilyen kivételes eset, akinél meg lehetne kérdezni arról a Southgate-et, hogy miért nem kezdő, vagy miért nem fér oda, de hát az ő helyén is van más, és ezt tényleg csak Southgate látja, hogy mi az, amiben ő többet tud hozzáadni, vagy amiben ő kevesebbet tud hozzáadni, mint akár Sterling, akár Foden, akár Grealish, aki legalább a keretbe bekerült. Most ezeket a személyi döntéseket ilyen minőségű játékosoknál én nem tudom vitatni. Tehát ezt csak ő látja, hogy ki az, aki jobban illik a rendszerébe.
Igen. És Henderson kapcsán pedig ugye azért ez egy borzasztó fiatal angol csapat. Tényleg hihetetlen volt látni Bellinghamet például beállni ezen a mérkőzésen, és azért viszonylag kevés a rutinos 30 fölötti olyan játékos, aki azért lehet, hogy jól jön a közösségbe magába is. Tehát azt persze nem tudom, lehet, hogy több információk van, hogy mikor lehet esély Henderson játékára, de könnyen elképzelhető szerintem, de ez csak egy vélemény, hogy az ő rutinja adott esetben a jelenléte önmagában jelentőséggel bírhat.
Hát pláne úgy, hogy nálam Calvin Phillips a meccsembere volt.
Igen.
És nagyon nehéz most elképzelni, hogy ezután Rice helye azért azt hiszem, hogy megingathatatlan, hogy Phillipset lecserélve Henderson lesz.
Főleg azért, mert talán Henderson támadásban nem tud annyit hozzáadni. Tehát Hendersonnal inkább két védekező középpályást tudunk elképzelni. Igen, Calvin Phillips inkább Hendersonhoz hasonló, tehát Rice sokkal védekezőbb, mint Henderson, de ezzel a teljesítménnyel tényleg nehéz paritba kelni, vagy hogy mondják ezt.
Igen, hát itt a legnagyobb kérdés az továbbra is az, hogy itt a támadó középpályásokat hogyan fogja majd forgatni, fogja forgatni. Egyébként ugye pont azon gondolkoztam, hogy itt azért eltelik annyi nap a meccsek között, hogy ha valamelyik szövetségi kapitány nem akar, akkor nem feltétlenül kell hozzányúlni a kezdőcsapatokhoz, mert ennél szerintem sűrűbb menetrendben játszottak az angolok. Tehát hogy az ő ritmusuknak is azért valahol fontos az, hogy meglegyen ez a 4 naponta.
Hát azt nem tudjuk, hogy ez egyébként azért hosszú idény végén milyen erőtartalékok maradtak még, ami esetleg még befolyásolhatja ezt a rotációt. Illetve hát, hogy hogyan alakul mondjuk a második meccsük például.
Igen, jelzésértékű volt azért szerintem, hogy a második fél időben jöttek a cserék. Tehát, hogy az angoloknál Fodent lehozták, így úgy belenyúlt a meccsbe azért Southgate, hogy pihentesse őket valamilyen szinten.
Na hát nekem meg egy dolog van, amiről itt az eddig történtek alapján mindenképpen beszélnem kell, nekem megvan a kedvenc gól örömöm.
No.
Arnautovicé. Amiről a leginkább érdemes beszélni. Hát ilyet én nem láttam még, hogy az egyik játékos a másiknak a száját így próbálja becsukni alulról, hogy ne tudjon beszélni. Hát
róla azért tudjuk, hogy egy elég bohém figura.
Hát mondhatjuk bohémnak is, vagy sutyónak is nyugodtan. Tehát,
emlékszem azért a 5 éve is az első EB meccsünkön, hát utána ő viselte a legnehezebben a történteket.
Igen, hát most végül is egy győztes meccsen, amikor megszerezte a gólját, hát nem tudom, hogy szerintem látták a kedves hallgatóink is, nézőink is, hogy mi történt. Először nem tudtam, hogy valamelyik, azt hittem, hogy valamelyik macedón játékos sem mutogat.
Én ott. Biztos voltam benne.
Hogy csapattá? Ja, hogy nem. De,
és hogy Észak-Macedón?
De nem, aztán utána kiderült, hogy ez a Fodának szólt, hogy ugye miért nem játszhatta kezdőként őt, meg a csapattársaknak. Tehát, hogy nem
én
is tudom,
mindig
hogy...
is az osztrákok Ibrájának tartottam. Tehát
abszolút,
még
de még kinézetre is egy kicsit olyan. Csak az, hogy mondjuk milyen közösségi ember lehet ő, hogyha így viselkedik egy gólán. Pontosan ezen gondolkoztam, hogy jó, persze, tehát lehet szeretni ezeket a már, bocsánat.
Balhés figurákat.
Igen, ez kicsit ilyen idióta fiúkat is, de ő azért nem kicsit az.
Hát nem egy Thomas Müller mondjuk így, hogy mondjam, viselkedésben vagy jelenben.
Meg előkerült az a kép, ugye, hogy 2010 BL győztes, ez volt a cipőjére írva.
Igen, mert az ugye az Interrel úgyhogy nulla percet játszott abban a sorozatban. De egyébként annak idején Mourinho őt nagyon dicsérte, tehát hogy nagyon elismerte a
tehetségét. Nem értem, hogy ők egymásra találtak az szerintem.
Az akkor még fiatal Arnautovicsnak, szóval Arnautovicsot szerintem érdemes lesz figyelemmel követni a folytatásban is. És a folytatásról beszélve, a pénzirányítő alapítványnak a neve már az előző műsorban is előkerült, ez ezúttal is így van. Van egy tippjátékuk, amiben meg lehet tippelni az adott mérkőzések végeredményét, és értékes díjakat is lehet nyerni ezzel.
Igen, most egy kicsit ki lehet ezt fejteni, tehát azért tartjuk ezt fontosnak, mert ugye 13-20 éveseknek hirdetik meg alapból a játékot, és azért az számunkra is szerintem egy fontos dolog, legalábbis az én oktatásomból teljesen kimaradt, hogy a pénzügyi dolgokkal tisztában legyünk, és a pénzirányítő alapítványnak ez a célja, hogy a pénzügyi tudatosságot egy kicsit hirdesse, és a foci EB alatt is olyan ez a foci kihívás játék, hogy tippelhetsz is, más is beszállhat, idősebbek is, fiatalabbak is beszállhatnak, de aki 13 és 20 éves korosztályba tartozik, és rendelkezik ugye diákigazolvánnyal, meg igazolással, hogy valahova jár iskolába, annak igazán nagy a tét, mert nekik van ugye az meghirdetve, hogy nyerhetnek egy, vagy három egészen pontosan a válogatott tagjai által dedikált EB-labdát. Tehát ezért érdemes elindulnia mindenkinek szerintem, és
a tipper.io oldalon lehet ezt megtenni, és ezt a szakaszát a műsornak, és ezt nagyon szépen köszönjük, ők támogatják, hogy egy kicsit megnézzük azt, hogy az említett esélyeseken kívül, ha nektek most még mondani kellene olyan csapatokat, akik szerintetek odaérhetnek a végső győzelemre, van tippem, hogy kik lesznek azok, de akkor kiket mondanátok, mert itt ugye a mi csoportunkban, a magyar csoportban már is találni három olyat, amelyik akár.
Hát igen, ugye például a németekről bántóan keveset beszéltünk, de mondjuk rajtuk kiigazodni borzasztó nehéz. Tehát ha mondjuk a világbajnoki teljesítményekből indulunk ki, meg abból, hogy azért egy korszak ugye véget ér, Jogi Löw távozásával.
Ez segít vagy inkább hátráltat? Tehát hogy a játékosokban ez, hogy na még egyszer megmutatjuk utoljára az egyébként világbajnok szakvezetővel, vagy már egy kicsit azért
talán megtört? Talán én ezt felé hajlanék, igen. Hogy látni már itt az alagút végét, vagy nem tudom. Ez nagyon megfáradt kapcsolat, én ezt már évek óta így gondolom, és főleg azért, mert hogy mondtad is, a német csapatot mindig is különös figyelemmel követtem. Nem tudom, hogy mi lesz ebből, hogy egy 2004-eshez hasonló ebéleégés, ugye most is voltak furcsa felkészülési meccsek.
Ki lesz az Antoni Mateusz?
Vagy a Torgeles, vagy most csak arra gondoltam, amikor megvertük őket az EB előtt. Ott ugye gyalázatosan teljesítettek magukhoz mérten. De ettől függetlenül egy német válogatottban most kigondolta volna, hogy 2002-ben elmennek a döntőig, azzal a minden idők szerintem legszürkébb VB csapatával.
Igen, a győzelem össze tudja kovácsolni a csapatot, tehát bármennyire is jönnek ki a hírek, hogy ilyen-olyan ellentétek vannak a keretben, és ez tényleg így gyakorlatilag kimondva, tehát ez tény.
De mit mondok erre a franciák elleni meccsre? Tehát, hogy ott az azért nagyon durva kezdés, hogy...
És hogyha ott nyernek, ezt mondom, akkor egy pillanat alatt megváltozik.
Igen, lehet, hogy okosabbak leszünk erre, majd akkor vissza kell térnünk. Hogy... Mert ebben a csoportban, és akkor ugye mi ott
tehát
vagyunk.
Tehát az lesz a világban, aki megnyeri a francia-német nyitó meccset a csoportban?
Nem, meg egy jó érzés, hát, hogy mi magyarok ebbe így beleköphetünk mindenkinek a lebesébe, nem? De most komolyan, tehát mi rajtunk fog múlni szerintem itt nagyon sok minden ebben
hát,
a csoportban.
Hogyne, én egyébként ezt már mondom itt napok, meg hetek óta, hogy szerintem itt Tomival ezt nem egyeztettük a műsorot, meg nem beszéltünk erről, de hogy mennyi mindent átéltünk itt a válogatott kapcsán az elmúlt évek alatt, és hogy milyen szinten hihetetlennek, valószínűtlennek tűnt az, hogy mi egyszer még egy tornán ott leszünk. Az, hogy
kétszer egymás hazai, után.
És az, hogy hazai, hát hogy, én belegondolok, már attól sírok, hogy mi lesz ott a stadionban, alig várom. Úgyhogy...
Hát én is, ugye bizonyos meccsekre a gyermekeimmel megyek, hát ez ennél több szerintem egy futballt szerető apukának ráadásul, de szakmabelinek hát nem is kell. De hát szerintem vannak még néhány millióan így.
Hát megyek is az adás után a karszalagomért.
Én is.
Na, akkor mehetünk együtt.
Melyik helyszínre?
Én fönt fogok ülni a harmadik emeleten, úgyhogy...
Ja nem, csak most a karszalag.
Ja, igen, ja, azt nem tudom még. Gondolom nem Liszt Ferenc reptérre akarsz kimenni, érte?
Oda csak a külföldiek mennek. Hogyha valaki hallgatja az adást, ne oda menjünk.
Menjünk a promenádra a Városligetben.
Az teljesen jó. Oké. Na, akkor ezt itt megbeszéltük, és nagyon szépen köszönjük a pénzrejtő alapítványnak a támogatást. Úgyhogy érdemes ezekre a mérkőzésekre tippelni. Még egyszer, tehát a tipper.io oldalon érdemes keresni ezeket.
Penzirány tú.
No, Copa America, mert hogy erről vannak a legfrissebb emlékeid és élményeid, és ezért is köszönjük nagyon szépen, hogy be tudtál ide jönni a Kolumbia meccs után, amit hajnali kettőkor kezdtek magyar idő szerint. Bevallom, volt egy ilyen tervem, hogy megnézem.
Na, nem maradt el fenn.
Nem tudtam. Te, hogy neked csak
sikerült. Csalódtam benned. Hát elnézést kérek először is a kedves hallgatóktól, hogyha fátyolos a hangom, akkor nem feltétlenül az érzelmeim kinyilvánítása miatt van, hanem mert
hát mert annyira elérzékenyült el a Kolumbia meccs.
Hát, én azt mondom, hogy minden kezdet nehéz. Tehát ugye itt nagyon sok, hogy mondjam, nehézségről beszélhettünk.
Ez a mottoja ennek a kopának, nem a minden kezdet nehéz.
Hát igen, vagy gyenge kezdés után erős visszaesés, majd mondani szokták, de reméljük nem ez lesz. De hát nagyon-nagyon nehézkesen indult ez. Az, hogy egyáltalán megrendezik, az kés csoda. Szerintem a csapatok egy jelentős részének ez akkora nyűg, és ugye nem is csináltak ebből titkot. Még a házigazdának beugró brazil csapatnál is felmerült egyfajta bojkott lehetősége.
Hát a kolumbiai válogatott nagyon erős csapattal mentek el a brazilok.
Igen, hát fura lenne, nem ők nyernék meg. Legalábbis azért én azt gondolom, hogy főleg így hazai pályán még nézők nélkül is toronymagas esélyesek. A kolumbiai válogatott pedig ugye az egyik, tehát amikor a brazil-argentin kettősről beszélünk, mint örökös favoritokról a kopán, de szerintem most a brazilok még külön kiemelkednek, akkor utánuk egy-két válogatottat említhetünk. A kolumbiaiak névsora, még a James nincs is ott a kopán, azért egészen félelmetes. Tehát top csapatokban játszó, nagyon jó kis játékosaik vannak. Ehhez képest most hajnalban egy gyalázatos hozzáállással, nem is tudom, ilyen 30%-ot.
De szép góla.
Nagyon szép góla. Tehát ez egy, nem tudom, láttátok, hogy Tibi, azért még nem, majd ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg. Egy egészen elképesztő szabadrugás variáció, amivel teljesen kisakkozták a védelmet. Tehát a gól az szép volt, és ennyi.
Nagyja, igen. Persze nem nekünk kell ezzel kapcsolatban dönteni, meg itt is, ahogyan itt már a műsorban ez többször elhangzott, nagyon sok egyéb szempont figyelembe vendő volt, de nekem azért a felelőtlenség szó az csak eszembe jut akkor, amikor ezt az egész tornát emlegetjük, hogy ilyen számok mellett, amik Dél-Amerikában, vagy akár csak itt konkrétan Brazíliában vannak, még akkor is, hogyha csökkentett stadion számmal működik ez, mert ugye 5 stadionnal, ami egy...
Amiből egy az csak a döntő Rióban.
Igen, de hogy egy ilyen tornán nem feltétlenül ez a megszokott, hogy ennyire kevés helyszínre szűkítik össze. Szóval mennyire van ennek létjogosultsága ezek között a körülmények között ennek a tornának?
Hát, nagyon szeretnék pozitívan válaszolni erre, de nagyon nehéz. Ugye az eredeti társházigazdák Kolumbia és Argentina lettek volna, náluk ugye megszülettek a felelős döntések, lett volna két meghívott válogatott is, mint az elmúlt évtizedekben ez megszokott volt, Ausztrália és Katar, nem jöttek, ezek teljesen logikus döntések voltak, tehát ugye azt hiszem 91 után rendezik ismét 10 csapattal a 10 CONMEBOL tagállam részvételével a Copa Amerikát. Hát ez van egy futballőrült és sok szempontból is talán őrült elnöke Brazíliának, aki ezt ilyen szempontból bevállalta. Tehát itt szerintem Bolsonaro egy személyes döntése volt kis túlzással, és ezzel egy óriási megkönnyebbülést okozott a CONMEBOL-nak.
Jó, de azt nem értem egyébként, tehát amikor először olvastam a híreket, hogy oké, elrajtolhat, és akkor még nem néztem a lebonyolítást. Ugye 2-5-ös csoportból 4 továbbjutó, ami egy vicces dolog. Tehát akkor azt gondoltam,
majdnem már mint az olimpiai vízilabdatorna, ott nincs is kieső.
De én azt gondoltam, hogy akkor annyi racionalitás talán lesz a szervezőkben, hogy akkor azt mondják, hogy akkor legyen a 2, és akkor ott akkor keresztbe játszanak egy elődöntőt, és kicsit kevesebb a meccs szám, egy kicsit...
Nem is bánták volna a játékosokat.
Igen, a terheket is leveszük a játékosokról, a rendezőkről, mindenki. Akkor miért?
Tehát
akkor
teljesen elkomolytalankodják. Tehát érdemes nézni itt. Azért én bízom benne, hogy lesznek jó meccsek, tehát természetesen a csatornánkon azért lesznek jó meccsek, és a brazilok például nem játszottak rosszul.
Hát meg nagyon szépen hozzáigazították az EB-hez, mert gyakorlatilag a kezdések azok 11 óra és 2 óra.
Így van.
Ha valaki fönn tud maradni az EB meccsek után, nem
teljes program non-stop
futball. Akkor minden nap megnézhet 5 meccset.
És délután egyébként az összefoglalókat is meg lehet nézni, ha valaki esetleg nem annyira éjszakai bagoly. De hát ettől függetlenül ez a lebonyolítás magában hordozza, hogy itt azért hát a 50% közelébe sem biztos, hogy a nagyobb csapatok teljesíteni fognak, és majd igazából a negyed döntővel kezdődik a móka.
Igen, ez lehetett a háttérben amúgy, tehát hogyha elődöntő döntő, az ugye 3 meccs, és hogyha legalább a negyed döntő ott van, akkor az már 7 meccs, aminek a tévés pénzei talán egy picivel többet jelentenek, de hát úgy, hogy pont most reggel olvastam ezeket a számokat, hogy 100 000 emberre 8 000 megbetegedés jut, ez...
Nagyon-nagyon sok, igen.
Igen. Hát itt a logikát ezekben a döntésekben nem érdemes keresni, ez minden idők hát legvitatottabb státuszú Copa Amerikájában, biztos vagyok.
Igen, itt még az rúgvályakról érdemes egy pár szót ejteni. Itt van egy olyan generáció, amelynek egyébként most itt tényleg felejtsük el egy kicsit, még ha nem is könnyű a körülményeket, amelynek ez lehet az utolsó nagy dobása. Egyáltalán itt ugye mondtad Kolumbia kapcsán, és ez megütötte a fülemet, hogy egy nem túl motivált kolumbiai válogatott. Mennyire motiválhatóak ezek a játékosok? Mennyire motiválja őket az, hogy itt egy ilyen Copa Amerikán érhetnek el sikert?
Hát ezt így nagyon nehéz megmondani, mert nekik is biztos, hogy megfordul a fejükben, nekik is van családjuk, saját egészségüket féltik, nekik is borzasztó hosszú szezonjuk volt, de kétségtelen tény, hogy van itt néhány öreg. De itt akár szerintem az argentinoknál ugye Lionel Messit is említhetnénk, mert ugye róla nem beszéltünk, de nagyon sokan azt mondják, hogy azért a világbajnokságon valljuk meg ennek az argentin csapatnak sok esélye nincs arra, hogy ott a legnagyobbak között labdába rúgjon. Persze ők is egy olyan válogatott, amely képes lehet a villanás alá, de akár még 90-ben is egy erősen túlsúlyos Maradonával és egy nagyon szürkévé vált csapattal. De én azt gondolom, ha valaha Lionel Messinek még komoly sansza lehet trófát nyerni az argentin válogatottal, ami 28 év ugye nem nyert semmit, akkor ez a kopa lehet.
És ez egy nagyon fontos tényező, tehát a Copa America az Copa America, innentől kezdve az, hogy hogyan rendezik meg, az, hogy sikerül egy, vagy hát innentől kezdve sikerül megrendezni, a történelemkönyvekben annál a fejezetnél, hogy kik nyerték, csak ez lesz benne, hogy 2021, ez vagy az, Argentina vagy Uruguay.
Argentina Brazíliában.
Igen, tehát, Argentina Brazíliában, és Messinek onnantól kezdve megvan az, ami Cristiano Ronaldónak az EB-n. Ráadásul ugye Argentinát talán erősebb csapatnak tartjuk alapból. Az, hogy még Copa Amerikát sem sikerült eddig nyernie, az neki szerintem egy nagyon-nagyon fájó pont.
Egészen biztos. Tehát ez egyértelmű, úgyhogy az uruguayiak mellett én azt gondolom, hogy motivációban ilyen szempontból az argentinoknál sem lesz hiány, ha még itt nagyítóval keressük az igazán motivált csapatokat. De továbbra is azt mondom, mivel ugye mégiscsak hazai környezetben rendezik. Én nehezen tudom elképzelni, hogy a braziloktól ezt el lehet venni. Aztán meglátjuk.
A nézők felől nyomás nem lesz.
Hát ha legalábbis így direktben.
Hogyha az esélyeseket nagyjából ezzel végigvettük, akkor nézzünk egy olyan válogatottat, amelyik nem feltétlenül tartozik az éremesélyesek közé, az a Venezuela, ahol néhányan a szövetségi kapitánynak is most mutatkoztak be itt az első meccs.
Ez hihetetlen. Tehát ez...
12 covidos eset volt a keretben.
Erről az jut eszembe, hogy 1997-ben a néhai országos strandlabdarúgó bajnokságban, amivel először indultunk, és egy szedett vezetőtársággal leérkeztünk pénteken Abátszalókra, ahhoz zajlottak az események. Nem voltunk meg, és az egyik csapattársunk szólt a közelben dolgozó egy ilyen bankos haverjának, aki Hevestől megérkezett, és egy perc a meccset így bemutatkozott, hogy sziasztok, én vagyok XY, és egyébként a mai napig a csapattársunk Szabó Attila hallgatsz bennünket, de ez a komolyra fordítva azért az rangban talán egy kontinens tornához nem mérhető, de lehet, hogy itt is így van, hogy csokolom, én vagyok Juan Carlos.
De ezeknek se ismerték őt, hanem csak be kellett mutatkoznia, hogy akkor jöttem focizni.
Igen.
Nyilván ennél fokkal komolyabb volt a helyzet, viszont ugye itt volt egy olyan plusz szabálymódosítás is, hogy a keretek még az eredetileg tervezett 28-asnál, vagy azt hiszem 28-as keretek voltak. Azoknál is lehetnek bővebbek itt Venezuela esetében, hogy inkább legyenek hadrafogható játékosok.
Hát kemény nagy bajban lennének.
Tehát, hogy... Eszem, öt csere az a Copa Amerikán is van?
Igen.
Ezt nem mondtam az EB-nél, de szerintem ez fontos tényező lehet, és az angoloknál akartam megemlíteni, hogy az, hogy 5 csere van, az szerintem a későbbi szakaszban még fontos lehet. Bármennyire is 4 nap vagy 5 napot is pihenhetnek majd akár, az nem mindegy, hogy kit tudsz behozni, meg mit tudsz változtatni. Ha 5 embert lecserélsz a 11-ből, azért azzal már komoly, vagy hát 10 mezőnyjátékosból vegyük így, azért azzal már komoly változtatásokat lehet a pályán úgy eszközölni, hogy akár a taktikába is komolyan bele tudsz nyúlni.
Hát meg az a bátor dolog egyébként szerintem, tehát akkor jár el bátran egy kapitány, hogyha az első félidő tapasztalataira építve már a szünetben kihasznál ezekből a
cserékből
egyet, miután ugye annyiszor lehet megszakítani ugyanúgy a játékot, mint a 3 cserélenél, tehát 3 alkalommal van lehetőséget belenyúlni. Viszont, hogyha a szünetben csinálod ezt, akkor nem használsz el egyet sem ezek közül, az opciók közül. Egyelőre egyébként nem nagyon láttam, hogy az EB-n ezt alkalmazták volna, de a későbbiekben például szerintem ez egy nagyon komoly eszköz lehet majd.
Így van. Ezt abszolút egyetértek.
Na, Tomikám, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm, hogy itt lettem.
Itt az új helyszínen szerintem sokan ráismertetek a háttérből, hogy hol vagyunk, de erről majd még azért lesz szó a későbbiekben is. És a héten jelentkezünk még 2 extra adással is a terveink szerint. A magyar válogatottról talán észrevettétek, hogy egy kicsit kevesebbet beszéltünk, de lesz a magyar válogatott előtt is, már mielőtt pályára lépnek, sőt, igen, után is. Hát azt gondoltam, hogy jó, a vezérszurkolós adásunkat az első Portugália elleni mérkőzés előttre fogjuk idézíteni, úgyhogy itt kedden és szerdán is majd jövünk 2 különböző adással. Hallgassatok, nézzetek minket továbbra is, köszönjük, hogy most ezt megtettétek. Sziasztok!
Hajrá, magyarok!
Sziasztok!